Kedves kollégák, előadásom az kapcsolódni fog a Kelemen Elemér által elmondottakhoz, de egy sokkal szűkebb spektrumot próbálok átfogni, nevezetesen, ahogy a címben is látják, két radikális és diktatórikus államosítást próbálom majd összevetni. Az előadásom két részből áll, az első egyharmadában, 40%-ában megmutatom a körülményeket, a tanítóképzők, hogy alakultak statisztikailag a református képzőkre koncentrálva, hogy milyen körülmények között ment végig maga ez a folyamat, és utána összevetem szisztematikusan, de természetesen futó, amennyire az időm engedi, a két, tehát 1918-19-es és az 1947-48-as folyamatok, mi az azonos és mi a különböző tanítóképzők aspektus. Kezdjük akkor először az általános bemutatással. A kiinduló pontunk a népiskolai törvény, Kelemen Elemér talán is említette volt. A népiskolai törvényig Magyarországon tanítóképzésben állami képzés nem volt. Azt megelőző utolsó tanév, ugye amikor 69-ről megalakultak az első állami képzők, itt ekkor 1868-69-es tanévben 39 tanítóképző a Magyarországon, ebből 3 református mindössze, fiúképzők vannak kizárólag, egyedül a katolikus egyháznak van ekkoriban egyáltalán leányképzője. A tanítóképzés a dualizmus korban mi fejlődését látják, itt a képzők száma látható, a 39-től a 89-ig, a csúcspontig növekvő időszakban. Ezek itt az állami képzők, ugye itt még nincs állami képzés, majd fokozatosan kialakul, itt az intézmények számát látjuk csak, ez a katolikus, és ez az, ami minket ma érdekel, a református képzőknek a száma tulajdonképpen. A növendék létszám ebben az időszakban, a dualizmus korban kb. 8-szorosára növekedett a korábbinak. Domináns kezdetben, az első időszakban, amikor az államiak létrejönnek, az állami képzőben jár a többség. Nem az abszolút többség, csak a relatív többség, körülbelül egy darabig az abszolút többség is, de egészen rövid ideig, utána már csak a relatív többség. És a századforduló táján, amikor a tanító nő képzés a katolikus egyházban nagyon felfut, akkor átveszi a többséget újra a katolikus egyház. A református egyház tulajdonképpen követi a folyamatot, 8-9% körül egy picikét felzárkózik a korábbiakhoz, és megelőzi az evangélikusokat. 1869 az evangélikus egyháznak 7, ugye a reformátusoknak csak 3 képzője volt, mostanra megfordul a dolog, és 8 képző lesz a református egyháznak. Ha most listaszerűen megnézzük, és persze a református képzőkre koncentrálunk, akkor látható, egy pici kis többsége van ugye a katolikus egyháznak látható, de a görög katolikusokkal együtt már nem is olyan kicsi az a többség, és ugye a második helyre kerül a református egyház, 3 fiú és 5 leányképzővel. Ha azt nézzük, hogy a reformátusság százalék arányához képest, hogy voltak ezek a képzők elhelyezők, akkor látható, hogy nagyjából ott vannak ezek a képzők, ahol azt a közösségük megkívánta. Ha azt a kérdést vetjük fel, hogy mennyire volt képes ez a tanító képző hálózat ellátni a református egyház tanító szükségletét. A minisztérium a mindenkori tanító szükségletet rendszertől függetlenül általában 5%-ban prognosztizálta a nyugdíjazások, halálesetek, cserék miatt. Tehát annyit gondoltak, hogy pótolni kell újabb oklevelesekkel. Mint láthatjuk, az időszak első felében a református egyház a saját káderá szükségletének a felét volt képes tulajdonképpen csak produkálni. Amikor a nőképzés is beindul és fejleszteni kezdték a tanítóképzést, akkor nagyjából a századforduló táján kezdi elérni azt a létszámot, a kiadott oklevelek számát illetően, amennyire tulajdonképpen szüksége lenne. De mivel hogy ebben a nőképzésnek is szerepe van, és a tanítónők ekkoriban, tanítónőképzések nagyon sokan nem azért jártak tanítónőképzőbe, mert tanítónők akartak lenni, hanem mert nem volt nő, megfelelő középfokú nőképző iskola, tehát családanyák akartak lenni és háztartásbeliek, de ehhez gondolták jónak középosztálybeli lányok esetében a tanító nőképző végzettséget. Tehát nem lehet pontosan tudni, hogy közülük hányan lettek tanítók, de így nagyjából úgy tűnik, hogy a századfordulót követően már a református képzők ellátták az egyházokat, annál is inkább, mert a képzőben belül, a református képzőkben 80, sőt a mi számunkra fontos utolsó évben már 90%-ban reformátusok jártak a református képzőben, persze ennek pandantjaként más képzőkbe is jártak reformátusok. Tehát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a korszak végére, amikor a 18-19 bekövetkezik, épp egy viszonylag nyugalmi állapot van a református egyház képzői tekintetében, nagyjából jól funkcionál a rendszer egyház szempontjából. Ha tovább lépünk, olyan térképet mutatok, ahol már a visszacsatolások is láthatók, de látszik rajta a trianoni országrész is. A korábbi 8 képző mindössze 4 maradt a trianoni ország területen. A Horthy korszak végére további 4 alakult tulajdonképpen, és A visszacsatolások következtében Székelyudvarhely, illetve Komárom is ide került, tehát mindent összevétve 10 képzője van az országnak a visszacsatolások időszakában, majd amikor elveszítjük a visszacsatolt területek, akkor újra csak 80. Itt lehet látni az 1948 márciusi, tehát közvetlenül az államosítást megelőző pillanatfelvétel a számokról. Azt látható ugye, hogy a református egyháznak ugyanaz a 8 képzője van, mint korábban is. Ez a két államosítás, tehát ezekben a történelmi pillanatokban ilyen létszámú intézményrendszert érint. Rozsondai Zoltán összefoglalóként kiemeli, ő a minisztérium tanítóképzési ügyosztályának volt a vezetője, hogy 13 állami 47 egyházi képző volt összevéve, a liceumokat is idevetve, ami a kommunista párt akkori vezetői számára rendkívül fontos adat volt. Azt jelentette, hogy a képzők 20%-a volt állami és 80%-a egyházi, és nem volt iskola típus, ahol ilyen arány lett volna. Tehát példanélkül állott az arány, és 294 állami tanár volt a rendszerben, és 663 egyházi. Ezt a korabeli politikusok egy elfogadhatatlan aránynak tekintették. Most kezdjük el akkor az összehasonlítást az előadás második felében, a konkrét összehasonlítást. Milyen történelmi szituációban zajlott a két államosítás? Elég voltak azonos és különböző elemek. Az 18-19 ugye a monarchia felbomlás, első világháború elvesztése, forradalmak sorozata, és az ország folyamatosan támadásnak van kitéve, igaz? Románok, csehek, franciák, stb. Szerbek, egyebek, tehát minden oldalról tulajdonképpen, vagy legalábbis sok oldalról az ország részben megszállás alatt van, vagy fenyegetett zónában van. Ez azt jelenti, hogy a tanácsköztársaság intézkedései, vagy a népköztársaság intézkedései csak a meg nem szállt területeken érvényesíthetők, nem az egész ország területen. Ezen túlmenőleg azt is jelentette a háborús körülmény, hogy intézmények sorát lefoglalták, katonai kórháznak, ennek, annak, tehát rengeteg képzőben, nem a képzőben folyt a tanítás, vagy kollégiumok, egyebek. A katonák voltak a tanárok, a diákok, tehát nem normál körülmények zajlottak, és amikor a tanácsköztársaság bekövetkezik, akkor a vörös hadseregben jelentős mozgósítás volt. Például a nagykőrösi képzőből a gyerekek 40%-a bevonult a vörös hadseregbe ekkortáj. Na most, a második ugye aspektus, amit 18-19-re figyelmükbe ajánlok, hogy a föld és a termelőeszközök szocializálása egyáltalán a tanácsköztársaságnak az egész 133 napig zajlott, itt nem nagyon voltak különböző fázisok, lényegében ezek egyszerre zajlottak. Nem így 47-48-ban. 47-48 ugyan vesztett háború után voltunk, és megszállt ország voltunk egyébként, de facto, már de jure 48-ban nem, ugye de facto megszállt ország voltunk. Viszonylag békés körülmények voltak, annak ellenére, hogy éppen a 47-ben a fakultatív fitoktatás tankönyvek ügyében folyamatos volt a kötélhúzás állam és egyházak között, különösen a katolikus egyház és az állam között, de azért viszonylag békés körülmények között zajlott a tanítás, szénszület meg ilyenek akkor is voltak. A földreform ekkoriban korábban volt, ugye 45-ben kezdődött, ez lényeges elem volt, hiszen különösen a katolikus egyház alól kihúzta az anyagi erőforrás egy jelentős, de a református egyházat is sújtotta. Eleben a bányák, gyárak, stb. Államosítás, ez gyakorlatilag párhuzamosan zajlott úgy nagyjából az iskola államosítással, tehát a szocializálás az együtt zajlott. Csak hogy itt nyílt proletár diktatúros tatáriummal kezdték, ugye, és forradalmi bírósággal fenyegette kezdettől, itt a parlamentáris kulisszák mögött fenyegető ököllel zajlottak a folyamatok, látszólag a koalíciós kormányzás, de egyre markánsabb kommunista dominanciával ez alatt. Ha a másik aspektust nézzük, a 18-19-ben az új hatalom még akkor 18 őszén a népköztársaság, tehát a Károlyi féle uralom idején egy szimbolikus gesztussal kezdték, elsősorban a szociáldemokraták és a polgári radikálisok kívánságának megfelelően ugye külön választották a vallási és közvetlen minisztériumot, ez gyakorlatilag bejelentés annak, hogy szekularizálni akarok. Ez egy szimbolikus gesztus volt. Ilyen fajta felesleges provokációval nem éltek 1947-48-ban, később aztán külön választották, de ennek már nem ilyen jelentősége volt. 18-19-ben abból a megfontolásból, ami közös megfontolása volt tulajdonképpen az egész időszak, a 20. század oktatáspolitikusainak, hogy azért a jövő, aki az iskola, azért az iskola, aki a tanító meg olyan, amilyen a tanítóképzőbe teszik. Tehát tulajdonképpen a nevelőképzőket és a tanítóképzőket, azokat a jövő megalapozása szempontjából centrális intézményrendszerek tekintették. Ebből a megfontolásból már, ez már kevésbé van benne a köztudatban, de ismert, hogy már a Károlyi féle forradalom alatt államosítani akarták a nevelőképzőket, vagyis óvó és elemi és polgári iskolai tanítóképzőket. Elkészült hát a törvénytervezet, hát akkor ugye csak néptörvényeket hoztak, nem volt parlamentáris irányzat. 19. január februárjában megtalálható, már a közvetlen kihirdetés megelőző utolsó fázisban, nyomtatott formában is megtalálható levéltári anyagokban. Az szerint, az elképzelés szerint államosították volna iskolákat, és 19. június 30-ától. Tehát ha nem lett volna a tanácsköztársaság, maradt volna az őszülőzés forradalom, akkor is államosították volna a tanítóképzőket is, méghozzá úgy, hogy lehetőleg ott állítanak fel állami iskolákat, ahol voltak, de nem volt rá kötelezettségvállás, lehetőleg átveszik a pedagógusokat, ha szakmai felkészültségük, és egyéb körülmények őt alkalmassá teszik, tehát ebben is volt egy ilyen rejtett szelekcióra való utalás, már az őszülőzés forradalom részéről, és akit pedig nem, azt nyugdíjazták volna az elképzelés szerint. De nem ez következett be, mint tudjuk, jött a tanácsköztársaság március 21-én, és nem sokat vártak ugye az iskolák államosításával, egyszerűen egy mozdulattal valamennyi iskolát, nem csak a nevelőképzőket, minden iskolát államosítottak. Tehát felkészültek arra, hogy külön a nevelőképzőket államosítják, ehelyett mindent államosítottak, kivétel nélkül az iskolákban. 47-48-ban azt kell mondjuk, hogy a pedagógus szakszert és a kommunista párt lényegében már 1945-től a programjaiban lebeg a 8-osztályos népoktatást, az állam szerepvállalását, az iskolák egyháztóvá elvált, stb. Ezek mind benne voltak a programpontokban. Ennek révén különösen 46-tól már egészen határozottan és programatikusan a szakszereti vezetés és az MKP pedagógus pártcsoportja, ez volt a kommunista pártnak a pedagógiával foglalkozó bizottsága tulajdonképpen, Mérei Ferenc vezetés és mások, Alexis György és mások vezetésével. Ők 46-tól kezdve intenzíven szorgalmazták, hogy hozzák létre a nevelőképző főiskolákat, a 8-as általános iskolának egy egységes nevelőképző rendszer. Belső anyagaikban abszolút nyíltan beszéltek arról, hogy ennek az a célja, hogy gyakorlatilag indirekt módon kivegyék az egyházak kezéből a nevelőképzést, hiszen nevelőképző főiskolát csak az állam állíthatna fel. Tehát nem egy radikális valami államosító gesztust akartak, hanem ilyen suba alatt próbálták kiszorítani, kezdték kiszorítani az egyházakat. Természetesen erre az egyházak képviselői fel is figyeltek. Kistihamér László, ennek az intézménynek az akkori igazgatója, 46. október 22-én levélben fordult a többi református tanítóképző igazgatójához. A köznevelésben akkor október 15-én publikált tanítóképzésre vonatkozó reformtervetek ügyében is a következőt írja. Különösen az első számú tervezet azt jelenteni, hogy kiesnék a református egyháznak kezéből a tanítóképzésnek az ügye, ami pedig semmiképpen sem kívánatos. Jó lenne a tanítóképzés reformjára, mind a négy egyházkerület egységes álláspontot foglalna el, és hogy ezt az egységes álláspontokat esetleg a konventen keresztül a köznevelési kormányzat elé terjesztenénk. Ez ő egy kapcsolt egy reformtervet, aminek ismertetésére most nincs módom. A lényeg nem talált meghallgatásra, különösen a pápa az élesen elutasította ezt az egységes fellépést. Egyébek között azért, mert az a bizonyos egyetlen nevelőképző főiskola szerűség az itt lett volna Debrecenbe, és ezt a pápaiak nem nagyon akarták, és Sáros Patriarkák sem voltak ettől lelkesek, úgyhogy takoltak ebből az összefogásból akkoriban nem lett semmi.